diéta divatok és sport divatok lesznek terítéken ma a házunk tájában, de tulajdonképpen ez csak a felütése lesz a műsornak. A sokkal fontosabb tartalma az, hogy hogyan, mikor, miért sportoljunk, mit együnk, mit ne együnk, és három vendég is ül velem, akik olyan szakértői a témának, akik biztos, hogy kiegyensúlyozott, és nem a divatokban csapongó véleményükkel majd formálhatják a mi véleményünket. Velünk van Laca Gyöngyvér, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreációs tankszékvezetője. Szabó Adrien dietetikus, a Semmelweis Egyetem szakrendelő intézetének munkatársa, valamint Veres Réka, az Európai Sporthét koordinátora. Mikor sportolunk, hogy nézzünk ki? Része a mindennapi kommunikációnak, hogy milyen a testünk, hogyha elmegy valaki sportolni, akár csak futni a közelbe, hogy hú, akkor most mit fogok fölvenni, és hogy fogok kinézni, és akkor engem látni fognak. Milyen ciki, nem is megyek ki, mert most még nem vagyok olyan edzett, hogy egyáltalán elmehessek sportolni. Azt hiszem, hogy ezekkel kell megbirkózni azoknak, akik mondjuk nem tökéletes testtel lépnek be egy edzőterembe, egy tökéletes ruhában, sminkkel, frizurával, úgy, ahogy a közösségi médiában elképzelik azt, aki edz. A testnevelési egyetemen akár az önök diákjainak beszélnek erről, hogy ez meghatározza a leendő ügyfeleik, diákjaiknak a mindennapjait, a sporttal kapcsolatos hozzáállásukat.
Igen, hát ez megkerülhetetlen sajnos manapság. Éppen arról kezdtünk el itt beszélgetni, hogy a mi ifjú korunkban, tehát egy kicsit régebben azért a sport nem erről szólt, és én nem is, talán most már nem is a sportot, hanem a mozgást használnám. Tehát maga az, hogy mozogjunk, ennek nem előfeltétele semmi, csak az, hogy legyünk aktívak. És egyébként mi is például tegnapi naptól egy új nevet használunk a tanszékre, nem csak rekreáció tanszék, hanem rekreációs aktív életmód tanszék, ugyanis megváltozott magának a mozgásnak, a szabadidősportnak a megközelítése, olyan inaktívak az emberek manapság, és sokan, talán amiatt is, mert rengeteg a gát és a korlát, hogy merjünk, ne merjünk, én elég vagyok-e hozzá, hogy most már nem csak arról kell beszélnünk, hogy a szabadidőnkben legyünk aktívak, és adott esetben válasszuk a mozgást, a sportot, hanem hogy érkezzünk kerékpárral, ahogy a kollégák is megtették ma reggel, vagy menjünk gyalog a boltba, vigyük el a gyerekeket gyalog az iskolába, tehát ez az egész terület kezd megváltozni. És a korlátokra egy picit visszatérve azért azt tapasztaljuk, akár a statisztikák, akár pedig így a szimplán a benyomások alapján, hogy persze nagy korlát az is, hogy valaki nem elégedett az önképével, a testképével, de az időhiány is egy nagyon erős korlát, és nem felejtsünk el egy fontos dolgot, hogy nagyon sokan egyszerűen nem szeretnek mozogni. Nem volt jó élményük, nincs olyan közösség, nincs olyan mozgásforma, és ez az, amin viszont tudnánk változtatni, hogy legyen élmény, legyen olyan mozgásforma, amiben megtalálja önmagát, és abban a pillanatban jól érzi magát, mert nem fog azzal foglalkozni, hogy ő vajon ott oda beférte abba a csapatba, hiszen ő már ott van, és ő már annak része lesz, úgyhogy én inkább ebből az irányból közelíteném a kérdést.
És akkor megint önöknél vagyunk, a testnevelési egyetemen, mert ezek a rossz benyomások sokszor pont az iskolából, a testnevelés órákból születnek, hogy mi van a testnevelés órát, futunk köröket, a tanár ott áll és jól el van, mi meg még mindig rójuk a köröket, közben már kiégett a tüdőm, vagy
ugrunk. Meg vérzik a lábunk a kötélmászás miatt, ami igen, nem tudom, hogy még mindig kötelező.
Vannak ilyen képek, meg ezek a felmérők, hogy akkor négy ütemüt kell csinálni időre, meg szóval a testnevelés óra az nagyon sokunknak, nem tudom, hogy ez csak az én generációm volt-e, vagy később is ez történt, egy ilyen állandó felmérés, amikor a határunknak a legvégét tesztelik, úgyhogy előtte egyébként nem volt erre különösebben edzettségünk. Hát mi van most egy testnevelés órán?
Úgy érzem, hogy még nálam marad a szó, megszólítva vagyok, bár nem ez a mi szakunk az pont az élményelemet, és a más egyéb kiegészítő tevékenységeket adja a testneveléshez.
Hát legyen ez a testnevelés óra egy élmény.
Persze, magam is egyébként testnevelés szakon is végeztem, és nyilván szívügyem a kérdés, meg az egyetemen is, ez egy fontos kérdés, nem csak nálunk a TFN, hanem országosan. Ezt a problémát, amit itt azért szépen bemutattatok nekünk, ezt nagyon sokan érzékelik, nyilván a szakma is, és Máshonnan indult a testnevelés. Igazából a katonaságnak volt egy előkészítője a férfiak számára, tehát 100 éve. És nyilván ebből megmaradtak olyan elemek, amik korán sem élményszerűek. Azonban ez nagyon átalakult, és az elmúlt évek során kifejezetten tudatosan megváltozott a testnevelés tanárok, vagy testnevelő tanároknak a teljes kurrikuluma, ami azt jelenti, hogy kiegészült olyan elemekkel, amik arra szolgálnak, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az órákon, és a továbbképzések is, amit a Magyar Diáksport Szövetség csinál, mind-mind abba az irányba tolja már bent az iskolarendszerben dolgozó testnevelőket, illetve aki most végez, hogy olyan órákat rakjanak össze, amiben ugyan megvan az alap, hogy fizikailag meg koordinációban felkészítsük a gyerekeket az egészséges életvezetésre, de tele van élményelemekkel, és én ezt egy nagyon pozitív dolognak érzem, én nem véletlenül végeztem testnevelés rekreációszakon, mert mi már így tanultunk, és én bízom abban, hogy ez már most változik. Én azt hallom, hogy igen, változik, és pozitív irányba változnak a testi órák, a mi kínzó testi óráink most talán már nem nagyon vannak. Én abban bízom, hogy már egyáltalán nincs ilyen típusú. Maga a felmérési rendszer is megváltozott. Talán erről egyébként Réka is tud mesélni, mert ő szorosan együtt dolgozik azzal a csapattal, aki ezt az átalakítást vezeti.
Egyébként még ehhez a testnevelés óra és a mozgás megszerettetése témához azt is hozzátenném, hogy régebben ugye 2-3 testnevelés óra volt. Ma, ha jól tudom, akkor az általános iskolákban kötelező, hogy minden nap legyen testnevelés óra, nem tudom, a középiskolában ez hogy van, talán ott is. Tehát, hogyha ez nem csak egy ilyen kényszer, hogy muszáj még a 6 óra mellé még egy testnevelés órát is beszuszakolni, akkor ennek pont az lenne a legnagyobb nyeressége, hogy minden nap mozognak. Hát akkor a részükké válik az, hogy mozogjanak. Bocsánat, Réka, igen.
Igen, hogyha szabad, akkor én is hozzászólok. Jó reggelt, én szorosan együtt dolgozom a Magyar Diáksport Szövetséggel elnökségi tagként, és ott egy jó pár éve ezért már felismerték ezt az akadályt, hogy a szemléletmódot szükséges megváltoztatni, és a gyerekekben meg kell változzon a mozgáshoz való hozzáállás, és két dolgot emelnék ki. A Magyar Diáksport Szövetségnek az egyik fő programja a Diákolimpia. A Diákolimpiát az elmúlt években közös egyetértéssel szemléletében megújították, ezt az úgynevezett grassroots szellemiséget próbálják bevezetni.
Még egyszer,
grassroots, mint az alulról szerveződő, egy kicsit az élmény jellegű megközelítést, aminek az a lényege, hogy egy picit a versenyeztetést az alsóbb korosztályokból például kigyomlálták, magát a mozgáshoz való, a versenyhez, mint élményhez való hozzáférés próbálják ösztönözni, de nem azt, hogy győztes és vesztes van, hanem azt, hogy ez egy csoportos élmény. A másik program, amit szeretnék kiemelni, az aktív iskola program, ami feltörekvőben van, és a Magyar Diáksport Szövetség kormányzati támogatással most már több mint 600 iskolában viszi ebben a tanévben, és kifejezetten arról van szó, hogy nem csak a testnevelés óra az, amikor mozognunk kell, és nekünk átlagembereknek is nem csak akkor azt az egy órát kell mozognunk, amikor eljutunk a fitnessterembe, hanem az iskolában az órák alatt pár perc fejfrissítés, órák között néhány perc átmozgatás, az órák után, délután, tehát legyen egy menü, ami az egész napos mozgás lehetőségét megadja a gyerekeknek, és többek között az aktív iskola program is ilyen szemléletben fejlődik, szerintem egy szuper program egyébként, és én az Európai Sporthét alatt is ezt a szemléletet próbálom terjeszteni, hogy a pici, apró mozgásokat kezdjük el az életünkbe bevezetni, ehhez fogunk majd sok videós segítséget is nyújtani. Szívesen beszélek erről egy kicsit részletesebben majd.
Hát most nekünk muszáj volt lépcsőn feljönni, mert a Katolikus Rádió műemléképületében nincs lift, ezt egyébként sok vendég azért zokon veszi, mert van, akinek ez gondot okoz, hogy ide följön, hát vannak olyanok, akik idősek vagy mozgásukban korlátozottak, tehát ez nem feltétlenül csak jó. Mi könnyedén fölmentünk a lépcsőn, de akkor cél, hogy mindenki, aki teheti, lépcsőzön és ne liftezzen. Most azért fordulok Szabó Adriánhez, mert a TF-en is végzett ugye egy képzést, tehát az, hogy a mozgás meg a táplálkozás hogy fonódik össze, ez itt talán egy központi kérdés. Hát nem ugyanazt eszi az, aki nem mozog, vagy csak éppen, mint aki mozog, nem? Vagy itt is vannak olyan határok, hogy aki nagyon profi abban, hogy edz, az nagyon profi abban, hogy mit teszik hozzá.
Jaj, nagyon komplex téma, és nem is tudom, hogy honnan kezdjem el, hogy ebből kijöjjön aztán egy ív, de amivel kezdtük a beszélgetést, hogy milyen ruhát húzunk annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat abban a millióban, amikor az edzőteremben vagy akár egy osztályközösségben a külső alapján sajnos nagyon erősen megítélik egymást az emberek, akkor ahhoz társul kicsit az is, hogy az edzésnek sem feltétlen csak úgymond az örömforrás vagy az egészség támogatása célja, hanem egyfajta mai divatiparnak megfelelni vágyás és egy külső szemmel egy ilyen optimális kinézetre törekvés, úgyhogy néha elmarad az, hogy értsük, hogy mit miért kell csinálni, hanem csak az a lényeg, hogy itt-ott izmosabb, formásabb legyen az ember.
És azért eszünk, hogy nem eszünk, hogy hol nézünk ki.
Így van. És az nagyon tetszik, hogy azt mondtátok, hogy a napi egy tornaóra, vagy a napi egy óra edzőteremben eltöltött idő, vagy mondjuk az, hogy én ma reggel futottam egy órát, az ahhoz képest, hogy egész nap ülünk, nyilván nem árulunk el titkot, hogy most is ülve beszélgetünk, meg ülő munkát végzünk, azért hiába dolgozik valaki egészségügyben, vagy akár egy rekreáció, vagy egy sport témában, akkor is a gép előtt ülünk, és ülünk. Tehát, hogy az kevés, és ezért aktívnak kell lenni a nap során, ezért szeretek biciklizni, bár mondjuk ez a biciklizés, ez tök jó lenne, hogyha ennek is lenne valami támogatott szervezete, hogy hogyan legyenek jó bicikli utak, hogy az embereknek legyen kedvük felülni a biciklire, vagy hogy ebbe fejlődjön így a társadalom.
Honnan
biciklizett majd? Óbudáról, de teljesen mindegy, mert itt, ahogy jöttem az Andrássy útról lekanyarodva, hát a taxiból kipattant valaki, kicsapta az ajtót, és hát nyilván meg tudtam állni, meg már felkészülök ezekre a szituációkra, meg bukósisak, meg minden, de hogy...
Nagyon jó, hogy mozog egyébként, csak közben mit szív be? Tehát tekeri a biciklit, és
Én úgy vagyok ezzel, hogy azon görcsölni, hogy tudom, hogy a mozgás jó, biciklizni nagyon szeretek, jó tesz a környezetnek, ha nem pufogtatom az autót. Lehetne tömegközlekedéssel, de ezzel így mozgok is, ez nekem jót tesz. És az étkezésnél ugyanezt el lehet mondani, hogy tudom, hogy jó ételeket fogyasztok, és bele lehetne menni a végtelenségig, hogy de milyen növényvédőszer maradvány van benne, vagy mit szívok be az autóktól, de így nem lehet élni. Tehát én nem vagyok az a, és mindig elfelejtem a nevét annak a fickónak, aki milliárdosként rengeteget költ arra, hogy hogyan élhetne 120 évig egészségesen, és akkor ő minden étrendkiegészítőt, étkezést, turmixot, mozgást úgy időzít, hogy tökéletesen egészséges legyen. Én ennél szerintem az élet sokkal, sokkal érdekesebb, mint hogy ebben most görcsöljek, hogy mit szívok be, miközben biciklizek, mert ennyi erővel ne fussak, ne biciklizzek, ne menjek ki az utcára, és költözzek ki az erdőbe. Amúgy arra egyébként vágyom, de hogy most a jelen életemben ezt kell. Szóval, hogy az fontos, hogy attól, hogy valaki eljár egy órát edzőterembe, az még csak az egészség, ahhoz nem kell külön sporttáplálkozást folytatni, és fehérjeport enni, meg ilyen kiegészítőt, meg olyan nem tudom mit, úgyhogy érdekes ez a téma, sokkal inkább a mindennapokban az egészség és a normalitás irányába eltolni, és a mindenféle feleslegesen szedett étrendkiegészítőkről meg kicsit lebeszélni, és a normál étkezésen javítani. Ez az, ami cél manapság, amikor valaki elmegy sportolni, és mellé szeretne jó lenni.
Azért szeretném, hogyha egy pár ilyen hittel, tévhittel, divattal kapcsolatban beszélnénk most arról, hogy ugye mindig van egy ilyen hullám a táplálkozásban, hogy mit lehet, mit nem, mit mindenképpen, és mit soha, és semmiképpen. Nem tudom, volt egy idő, amikor tojást ne együnk, aztán tojás bárhogy, aztán csak a fehérjét, a sárgáját biztos, hogy nem, de tudunk egy csomó ilyet, tehát a gyümölcs is, hú, abba cukor van, akkor az hízlal, ne együnk gyümölcsöt, viszont a rostok, azok maga nagyon kellenek, akkor most zsír legyen, vagy margarint kenjünk, vagy vajat, vagy inkább semmit, de éppen csak spricceljük meg olívaolajjal, szóval mit szól egy szakértő ezekhez, a folyamatosan ránk zúduló információkhoz, amelyeket hát úgy kapunk meg, hogy mi nem vagyunk fölkészültek. Tehát most én döntsem el, hogy egyszer azt mondják, hogy vajat kenjek rá, egyszer meg azt, hogy margarint, vagy éppen azt mondják másnap, hogy csak azt ne.
Most melyikre válaszoljak?
Kezdjük a tojásra.
Nyilván nem fogunk tudni végigmenni az összesen, de az nagyon fontos, hogy az emberek nem jó helyről tájékozódnak, mert attól, hogy egy neves, nem tudom, magazinban megjelenik egy cikk, hogyha az rövid, nem mondjuk étkezésről, igen, ezt ki kell mondani, hogy étkezésről dietetikustól kell elfogadni tanácsot, tehát hogyha az rövid, az újságíró nem vont be szakértőt, akkor az nem lesz megfelelő információ, és abba lesznek olyan torzítások, ami miatt összekavarodunk a végére borzasztóan, mert igenis egy táplálkozási tanácsadó, aki nem végezte el azt a képzést, és nincsenek olyan ismeretei, meg olyan felelőssége, meg olyan jogi kötelezettségei, ő simán azt fogja mondani, hogy ne együnk tojás sárgáját, mert sok benne a zsír, együk csak a fehérjét, mert attól fogunk izmosodni. Egy dietetikus, aki a mindennapokban találkozik az emberek kérdéseivel, aggodalmaival, és gyakorlati tanácsot kell adnia, és ezt tanulja 4 éven keresztül meg a szakmai gyakorlaton, azt tudja, hogy ilyet nem mondunk, mert egyrészt ismeri a tényeket a tojásról, és azért, mert megjelent egy angolról bénán fordított cikk, attól a dietetikus nem fog berezelni, hogy úristen, eddig mindent rosszul tudtam, mert van egy stabil alapja, hogy tudja, hogy a tojás sárgájában igen van koleszterin, de tudja, hogy akkor a bevitt koleszterin hogyan hat a szervezet koleszterin termelésére, tudja, hogy omega-3 zsírsavak is vannak a tojás sárgájában, és azt fogja mondani, hogy igen, napi átlagosan egy tojást tegyünk meg, de a sárgáját meg a fehérjét vegyesen, és hogy nincsen szükségünk 3 tojás fehérjére egy edzés után, azért mert az a legjobb fehérjeforrás. Szóval inkább ilyen kritikus gondolkozásra hívnék mindenkit, illetve tényleg az van, hogy azért fluktuál ennyire, hogy mikor mit, hogy jönnek az ilyen háborgó, démonizáló, hú, most kiderül az igazság, eddig hazudtak nekünk, az élelmiszeripar, a dietetikusok nem fejlődnek, és elmaradottak, és én most megmondom a frankót, és azzal, hogy valaki üzleti előnyt szerezzen a nagyot mondásából, képes kicsit így torzítani, és ez okozza azt a zavarodottságot, hogy nyilván én sosem leszek népszerű azzal, hogy az arany közép utat diktálom, és a diktálás az nem abból adódik, hogy én a közép utat szeretem, hanem egyszerűen az van, hogy a tudományos ajánlások azok nem laborvizsgálatból, vagy Petri csészéből kijött sejten végzett vizsgálatból fogalmazódnak meg az ajánlások, nem állatkísérletek alapján, nem megfigyelés alapján, nem egy vizsgálat alapján, hanem sok, megismételhető, validált, jó minőségű kutatási eredmény összegzéséből fogalmazunk meg általános ajánlásokat, és azok sokkal óvatosabbak, és nem ilyenek, hogy margarin sose, vajat sose, most csak vajat, sőt, tisztított vajat. Úgyhogy tojást enni lehet, ezt gyorsan megválaszolom napi egyet.
Rákapcsolódnék erre, amit Adrián mondott, hogy egyrészt a szakember nagyon sokat tud segíteni, de valakinek nincs lehetősége szakemberrel, akár táplálkozás tekintetében, dietetikussal, sport tekintetében, oktatóval, edzővel, testnevelővel, vagy éppen rekreációs szakemberrel konzultálni, akkor vannak hiteles portálok, és vannak kevésbé, vagy egyáltalán nem hiteles portálok. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, és nekünk feladatunk is most, hogy olyan portálokat építsünk, amik online elérhető, valid, tehát ténylegesen megfelelően alátámasztott információkat adjanak, de nagyon könnyen olvashatóakat, könnyen megérthetőeket, és könnyen követhetőeket. Ugyanúgy, ahogy a táplálkozásban is rém bonyolult ilyen ajánlások is vannak, meg vannak nagyon egyszerűek, ugye a mozgással kapcsolatban is vannak ilyenek, és én úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mindenkihez eljussunk, és egy egyszerűen követhető receptúrát kellene adnunk. A mozgás tekintetében van az Aktív Magyarországnak is egy olyan portálja, ami csak és kizárólag olyan információkat vesz át, vagy készít elő, amik biztosan helyes irányba terelik az embereket, és még van egy, ami most fejlődik folyamatosan, ahol egy nagyon komoly orvosi stáb is, és egy mozgásos stáb dolgozik együtt, ez a mozgásreceptre.hu, amit jó szívvel ajánlok, hiszen a WHO ajánlásait, tehát az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait, az Életmódorvostani Társaság és Testnevelési Egyetem, meg mindenféle sportszakmai ajánlásokat gyúrja össze, és nagyon egyszerűen leírja, hogy igen, ha én 50 éves vagyok, jelenleg inaktív, de adott esetben olyan munkát végzek, ami 8-10 óra ülő munka jellegű, akkor mit tehetek és mit nem, hova forduljak, és nem azt írja, hogy azonnal forduljon orvosához, hanem egy egyszerűen követhető ajánlást. Úgyhogy én a hiteles portálokban, meg a szakemberekben hiszek, főleg most, ahol olyan zaj van az interneten, információs zaj, hogy nagyon nehéz eldönteni egy laikusnak, hogy nekem is nehéz lenne egy műszaki portáról eldönteni, hogy vajon ki mond igazat ebben a témában, úgy a mi területünk sem olyan egyszerű, mint ahogy mindenki hiszi, hogy ő mindenki ért a focihoz. Nem, vannak, akik tényleg értenek a focihoz, a dietetikához, vagy éppen ahhoz, hogy hogyan kezdjünk el edzeni, vagy hogy lenne egészséges maga az életmódváltás.
Bocsánat, csak ez a mozgásreceptre.hu, ez azért örülök, hogy ilyen konkrétumokat is mondtál, mert ugye az lesz igazán hasznos, hogyha ilyeneket mondunk, és hogy ha jól tudom, akkor ráadásul ez nem is egy magyar találmány, hanem ez egy nemzetközi, nem tudom, hogy honnan jön pontosan, de hogy nagyon komolyan csak azok használhatják, akik ezt validan az eredeti alkotók szerint implementálják, szóval hogy ez nem ilyen kis, nem tudom, kis magyar sajátos valami, hanem...
írhatnak, akiknek van tudományos képzettségük.
Hát, hogy na, csak hogy ez egy nagyon jól összerakott oldal, ugye ehhez nem értek azért makok, akit ennyire csak, hogy
annyiban
hadd adjam
át Rékának a szót, hogy ő benne volt abban a nemzetközi projektben, amikor, ha jól emlékszem, 9 európai ország ennek az alapjait lefektette, és mi nem is ezt vettük át, hanem erre építve épül egy magyar, de abszolút validált, minden szakmai szervezet által validált anyag, de itt azért néznék rád, mert te sokkal jobban el tudod mondani, hogy ez mennyire megbízható, és hogy vált be a világban, vagy hogy nem. Szerintem ez egy izgalmas téma lehet mindenki számára.
Mert az is kérdés, hogy nagyon jól megírhatják, és lehet, hogy tényleg úgy kontrollált, meg elismert a szakmai szervezetek alapján, hogy tökéletesnek mondható. Kérdés, hogy mennyire használható. Erre vannak-e például felmérések, hogy aki csak úgy bolyong, és nem szakértő, és rátalál, az, hogy tud ebből meríteni.
Én azt gondolom, és vissza kell oda kanyarodnom, amit az Adrián mondott, hogy a kerékpárutak hogy állnak. Régóta biciklizek én is a városban, és határozottan azt gondolom, hogy fejlődik a város. És sokkal több bicikli út is van, meg sokkal több kerékpáros is, de ahhoz képest, ahol Gyöngyvér mondjuk múlt héten járt Bredában, Hollandiában, mondjuk nem tudom, egy emberöltőnyire vagyunk. Ugyanezt látom egyébként a többi ilyen egészséges életmóddal kapcsolatos mozgásos koncepcióban is, amit itt említettünk, a mozgásreceptre program, ahhoz kapcsolódik például az a projekt, amiben mi a Nemzeti Diákhallgatói Szabadidősport Szövetséget és a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klubbal úgymond pilotoltuk ezt a szemléletmódot, hogy hogyan lehet a pilotolás, mint hogy leteszteltük első alkalommal, hogy a sportegyesület, egy sportklub hogyan nyújthat egészségorientált szolgáltatást, mert ugye fontos, hogyha egy ideális szenárióban a háziorvoshoz, ha elmegy egy ember, akinek nem csak gyógyszerre, hanem mozgásra is szüksége van, vagy lehet elsősorban mozgásra, és a háziorvos ki tudja ajánlani neki ezt és ezt a sportformát, egyesületet, hogy itt ő megfelelő szakemberekkel, ellátott támogatással, megfelelő helyszínen, infrastruktúrával igénybe fog tudni venni sportszolgáltatást, álomvilág 50 év múlva mondjuk TV alapon, vagy tegyük fel, hogy lehet ez hamarabb is, akkor ez egy olyan szuper rendszerré tud összeállni, mint a mozgásreceptre programban is már elindították ezt a koncepciót, hogy az egészségügy és a sportszolgáltatás, a rekreációs szakemberek világa összekapcsolódik, és nem csak a gyógyszer lesz a megoldás, hanem maga a mozgás lesz a gyógyszer.
A megelőzés, ugye vannak olyan országok, ahol már része ez a rendszernek, az egészségügyi rendszernek, hogy nem csak gyógyítunk, hanem megelőzünk. Most arról beszéljünk, hogy sokan nem mozognak, mondott is valaki egy ilyen bűvös számot, hogy az
én lehettem. A legutóbbi felmérés, ez egy országos reprezentatív mérés volt, 55% a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak az, aki nem éri el a minimum ajánlásokat, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem járheti 3-5-ször edzésre és nem fit, hanem ez azt jelenti, ami sokkal szomorúbb egyébként, hogy még a minimum ajánlásokat sem éri el, mi azt jelenteni, hogy napi fél óra mondjuk tempós gyaloglással lesz kiváltható, úgyhogy eléggé hátul kullogunk az európai ranglistán, hogyha létezik ilyen, mi nem azért baj, mert nem nyertünk, mert én például, engem ez a része abszolút hidegen hagy, sokkal inkább az, hogy ha körülnézünk, akkor a lakosság fele egy olyan úton jár és olyan irányba lépeget, ami egyébként hosszú távon az életminőségét is nagyon erősen negatívan fogja befolyásolni. Tehát nem lesz boldog, nem fog tudni legugolni az unokájához, és igazából nagyon hamar el fog jutni oda, hogyha ez így megy, hogy több időt fog orvosi rendelőben tölteni, mint mondjuk egy parkban, vagy bárhol, ahol éppen egy egy könyvtárban, ahol szeretne lenni, úgyhogy ez nem egy jó szám európai szinten sem, és nem is jó szám olyan szempontból sem, hogy ez a minimum ajánlásokkal való, azoknak való nem megfelelést jelenti.
Hogyha körülnézünk, akkor egyébként azt látjuk, ehhez nem kell talán statisztika, hogy nagyon sok elhízott ember van, vagy olyan, aki annyira rosszul tartja magát, itt most tényleg a testtartásra gondolok, hogy látszik, hogy valószínűleg nem része a mozgás az életének, és hogy a gyerekek között is rengetegen vannak. Sok elhízott gyerek van, sok olyan fiatal van, aki görnyedve, nagyon rossz tartással, izomzat nélkül vonszolja magát a mindennapjaiban. Most nekik kellene elindulni mozogni, hát ez a legnehezebb, hogy az első lépéseket megtegye valaki, aki küzd magával, mert nyilván tudja, hiszen mindenfelől ez érkezik felénk, ez az információ, hogy kellene mozogni, de elindulni meg nagyon nehéz. Na, hogy lehet elindulni? Ugye olyan programokat is szerveznek, ahol pont ez a cél, hogy aki még nem próbálta, vagy keveset próbált, vagy nem próbálta ki, amit igazán szeretnél, az kipróbálhassa. Mik ezek a lehetőségek, ahol ingyen és könnyen kipróbálhatunk egy szakadt melegítő nadrágban is egy sportot?
Egyetlen egy mondatot nagyon szeretnék hozzátenni, hogy szerintem mostanában túlzottan is összekapcsolódik a túlsúly és az elhízás, illetve a mozgáshiány. De nem csak olyan emberek mozgáshiányosak, és nem érik el ezt a statisztikák, akik túlsúlyosak. Nyilván fokozott a kockázat, de rengeteg olyan ember van, akik optimális a test súlya, és ugyanúgy inaktív, tehát ők is ezen az úton járnak, tehát nem szabad ezt a kettőt teljesen összemosni szerintem, és nagyon fontos, hogy mi itt egy egészséges, hétköznapi aktív életmódról beszélünk, nem szépségről, nem alkati tényezőkről, pusztán arról, hogy ha egy kicsit aktívabbak leszünk, akkor az egészség irányában mutat, jobban érezzük magunkat, és nyilván ez aztán megelőzi azt, hogy adott esetben az elhízás útjára lépjünk, de ez nem a kettő között nem ennyire szoros az összefüggés, van természetesen, de nem csak ők az inaktívak, sőt, ez egy sokkal színesebb és vegyesebb kép, és akkor természetesen szívesen mesélünk arról, hogy mi minden lehetőség van arra, hogy erre a jó útra átlépjünk, mert hogy rengeteg van, és ingyenesek, könnyen elérhetőek már most szeptemberben.
Igen, és akkor én most szeretném is elmondani, hogy szeptember 1 és október 15 között rengeteg országosan elérhető ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőséget lehet találni a www.europaisporthét.hu oldalon. Ez az Európai Sporthét egyébként egy összeurópai kezdeményezés, egész Európában szeptember 23 és 30 között zajlik. Ez az Európai Bizottságnak a kezdeményezése, és Magyarországon itthon én fogom össze most az elmúlt két évben ennek a programnak a koordinációját, és az idei évben Almási Csillát kértük fel fő nagykövetünként, aki ugye nem ismerik a hallgatók, javaslom, hogy nézzék meg az ő mozgásanyagát, mert kifejezetten a tartás, a gerincvédelem és a hétköznapokban könnyen beépíthető mikroedzések lesznek, amikre fog majd nekünk tippeket hozni, és a honlapunkon, ezen az Európai Sporthét, mind Facebook, mind Instagram oldalon lesznek ilyen rövid, akár egy-egy mozgássorozatból álló az asztal mellett elvégezhető tippjei, amik nem gondoljuk, hogy mennyire sokat számítanak apró mobilizációs gyakorlatok. De hogy visszatérjek Csillának, műsorvezetőnknek a kérdésére, a felvetésére, hogy egyszerűen ránézni rossz egy-egy tartásra, ha csak arra emlékeztetjük magunkat, hogy húzzuk ki magunkat, a fejtetőnkkel az ég felé nyújtózkodjunk, már megváltozik a tartás, és így sétálni, így ülni, ez azt gondolom, hogy mindenki számára elérhető, és nagyon hasznos.
Ja, tehát minden kicsi számít, mindig ezt halljuk, de azért ez hihetetlen, hogy tényleg, hogyha egy ilyen pár perces, ezek a kicsi filmek, egy 7 perc, 5 perces kis filmek.
Akár 1-2 perces mozgás is rengeteget számít.
Ezt az ember maga nem hiszi el, hogy semmit nem csináltam, és most ez fog számítani.
Pedig ezt már az Egészségügyi Világszervezet a legutóbbi ajánlásában is így fogalmazta meg. Korábban 10 perces mozgásblokkokat számítottak be a napi, heti mozgásmennyiségbe, és ezt eltörölték, és azt mondják, hogy minden mozgás számít, az is, hogyha feljövünk a lépcsőn, az is, hogyha egy percig átmozgatjuk magunkat az asztal mellett, egyszerűen ne becsüljük le a kicsinek a jelentőségét.
Még Gyöngyvér a tevékenységének az egyik részeként meg szokta tavasszal rendezni a mozgás éjszakáját. Az is egy ilyen nagy átmozgató, sokakat érintő program, ahogy most ez az Európai Sporthét is ilyen, de azért ide tényleg olyanok is elmennek, akik egyébként nem rendszeresen sportolnak? Vagy ezek a lehetőségek inkább azokat találják maguk, akik egyébként is sportolnak, és ők hozzájuk eljut az információ, hogy most sportolhatnak ingyen, együtt, ez egy jó buli is, hogy ezren fognak a hősök terén stepperbikozni, vagy nem tudom, tehát, hogy az ő számukra azért mást jelent ez, mint aki tényleg nem volt még, vagy 10 éve nem volt edzeni.
Hát nagyon köszönöm a kérdést, mert pontosan arra irányul, ami régóta, most mondhatom, hogy 15 éve feladatunk, és dolgozunk is rajta, hogy olyan nem csak rendezvényeket, hanem mozgás lehetőségeket álmodjunk meg, és itt egy nagy csapat dolgozik ezen, megtisztelő, hogy azt mondhatod, hogy én benne vagyok a szervező csapatban, de ez egy nagyon komoly csapat, hiszen 20-25 ezer ember sportol egyszerre, mozog egyszerre a Hősök terén a mozgás éjszakáján mindig júniusban, de rengeteg hasonló rendezvény van, és az alapkoncepció az volt, és szerintem azért lett ennyire népszerű maga az a rendezvény, nem csak az éjszaka, nem csak a Hősök tere hangulata, hanem az, hogy egy nagyon komoly szakmai csapat együtt azt tűztük ki célul akkor újszerűen, hogy olyan mozgásformákat keresünk, aminek mi úgy mondjuk, hogy alacsonyabb bemeneti küszöbe, magyarul bárki, aki eddig nem mozgott, aki félt, aki tartott tőle, nyugodtan bekapcsolódhat. Itt találtuk meg például a zumbát, ami egy ilyen zenés táncos mozgásforma. Ha ügyesebben, ha kevésbé ügyesen, de mindenki imádja, meg élvezi, aki szereti a táncos jellegű mozgást. Ugyanígy van benne nordic walking, gyaloglás, egyszerűen egy tájékozódással összekötött séta, és ezeket azért is választottuk, és pont ezeket, nem random, tehát nem véletlenszerűen, hogy valamelyikünk zumbázik, de jó, hanem azért, mert tudtuk, hogy ez lesz az, ami behozza az embereket, azokat is, akik nem mozognak, és hogyha megoszthatom a hallgatókkal, akkor én minden évben ezt visszamérem, hogy tényleg a beválás megvan, és valóban elértük-e a célt, és azt tapasztaljuk, hogy körülbelül az emberek 10%-a kezdő, vagy újra kezdő, tehát ezzel a rendezvényel, meg nem csak ez a rendezvény van, hanem majd most is lesz egy hasonlónk, meg számos van az országban, amit más szervezők csinálnak, azt látjuk, hogy ha ilyen az üzenet, így is hirdetjük, és olyanok a mozgásformák, akkor azért egy 10% az embereknek itt kezdi el. És mi ennek nagyon örülünk, mert talán a legnehezebben megszólítható csoport az, aki fél, akinek rossz élménye volt, aki nem biztos magában, vagy csak egyszerűen nagyon kiesett belőle sok év alatt, és azt gondolja, hogy ő most így rendszeresen nem fog befizetni egy bérletre, vagy nem tud edzőt, aki ez elmenjen. Erre valók ezek, és ha már éjszakai sport, akkor pont az Európai Sport Hétnek van egy olyan rendezvénye, amit egy nagy összefogással közösen szervezünk, a Be Active Night, ami megint csak egy esti éjszakai ingyenes mozgás lehetőség, ez itt van Budapesten, és a Testnevelési Egyetem ad neki otthont. Ez szeptember 27-én lesz, és ezek a mozgásformák, amiket említettem, hogy bárki csatlakozhat, ezek rendelkezésre állnak. Lesz jóga, zenés-táncos mozgásformák, rengeteg labdás dolog, mert hogy nálunk a TFN nagyon jó erre alkalmas helyszínek vannak és pályák, úgyhogy...
Ez még egyszer mikor?
Ez szeptember 27-én van, délután 5-től, tehát este is, hiszen ott már egy picit hűvösebb az idő, és a Testnevelési Egyetem új kampuszán lesz ez, tehát a déli pályaudvarhoz közel a budai oldalon, úgyhogy oda tényleg sok szeretettel várunk mindenkit, van még időseknek szóló program is.
Most egy kicsit zenélünk, a sok sport után egy kis pihenés szerintem ránk fér a hallgatókra is, és utána folytatjuk a beszélgetést. Thank you. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táját hallják. Köszöntöm a most csatlakozó hallgatókat is, azokat is, akik már a 9 órás hírek óta velünk vannak. Táplálkozásról, mozgásról beszélgettünk. Vendégeink Laca Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem rekreációs tanszékvezetője, Veres Réka, az Európai Sporthét koordinátora, és Szabó Adrián dietetikus, akivel eddig még alig beszéltünk, annyira sportos volt itt a hangulat, pedig ez is egy fontos része az életünknek. És hogy kezdjünk hozzá? Tehát ahhoz képest, hogy megszoktam, hogy az anyukám minden reggel egy vajas margarinos
kolbászos
kenyérrel indított el az iskolába, kaptam egy szendvicset az iskolatáskámba, és akkor nem tudom, paprikás kumpli volt az ebéd, és vacsorára mondjuk akkor, hogyha szerencsénk volt, akkor nem párizsi, hanem sonka volt egy paprikával. Na, tehát innen indulunk, és akkor mi lenne az optimális?
Hát akkor kezdjük, reméljük mindenki felkészült, hogy egy napig fogok beszélni. Gyors példaként mesélném azt, nekem még nincsen gyerekem, de a párom annak ellenére, hogy szakács, meg szokta engedni, hogy készítsek neki reggelit, és ma reggel például olyan készült, hogy teljes körlésű lisztet is tartalmazó kifli, megkenve májkrémmel, de nem nagyon vastagon, hanem csak úgy rendesen, és kiválasztottam azt a májkrémet, aminek magas a máj és a hús tartalma, és ebbe nem belekarikáztam úgy paprikát, hogy csak egy kevés paprika, hanem mondjuk most nem is paprika került bele, de ha paprikát tennék bele, mert ugye a májkrémhez a paprikát ugye eléggé megszoktuk, így a strand meg a vonatozás illata az én generációmnál ez így összefonódik, de hogy bele kell rakni az egész szelet paprikát, és még mellé is rakni abba a dobozba gyümölcsöt, zöldséget, tök menő ilyen dobozok vannak, és most nyilván kicsit ilyen gyerekeknek szóló példa, mert a szülőknek azért ők is magukra veszik a nehéz súlyokat, nem csak a gyerekek az iskolatáskát, hanem az, hogy minden nap készíteni valamit, ami tápláló is, és igazán finom is a gyereknek.
És meg és fogja enni, mert egyébként egy rossz kenyeret valószínűleg nem szívesen eszik meg egy gyerek.
Hát ez azért nagyon szokás kérdése, meg nyilván az iskolában a közösség is nagyban befolyásolja, de igenis van olyan kenyér, ami rossz lisztet is tartalmaz, és abszolút finom és élvezhető. Illetve nem kell egyből megugrani azt, hogy sokkal több a zöldség, sokkal több a gyümölcs, elvesszük tőle a kedvenc sonkát, meg elvesszük a vajat is tőle, meg a kenyeret is lecseréljük, hanem mindig legyen csak egy valami, amit megbeszélünk, hogy most ez miért jó, és ne az legyen, hogy azért, mert egészséges, mert akkor ott kapnak egy olyan bélyeget az élelmiszerek, hogy úristen, ami egészséges, az rossz. Szóval, hogy ennél sokkal komplexebben érdemes elmesélni mondjuk a kenyér esetén, hogy a teljes gabonaszem benne van, akkor rákeresni a Google-be, hogy néz ki az a teljes gabonaszem, hogy értse, hogy itt ez nem csak plusz korpa és rossz dolog van benne, hanem hogy mi az értelme. És akkor nálunk most ma reggel ebbe alma lett beleszeletelve, mert nagyon jól passzol a májkrémhez, de itt nem állt meg a sztori, hanem abban az uzsonnás dobozban benne van még pluszban alma, sárgarépacsíkok és csemege uborka. Szóval, hogy így ezzel, hogy ott van a ropogós is, meg a puha is, meg az édes is, meg a sós is, ez ilyen tök jó komplex ízélményt ad, és akkor nincs az, hogy utána egész délelőtt ilyen édesség, sóvárgás, mm-hmm. vagy enni kéne valamit, hanem van egy laktató reggeli például. És nem kell a feje tetejére fordítani a dolgokat, hanem tényleg arra fókuszálni, hogy minden étkezésnél legyen bőségesen zöldség és gyümölcs, és ha valamit nassolni akarunk, akkor legyen mellette mindenképpen gyümölcs, akár frissen, most még tök jó,
tehát hogy... Tehát szabad gyümölcsöt tenni, akkor is hát cukor van benne.
Nem csak, hogy szabad, hanem az nagyon fontos, hogy az ajánlásokra, ha valaki igazán figyel, akkor azok úgy szólnak, hogy a magyar ajánlás grammokban is meghatározza, hogy legalább 450-550-600 g zöldséget és gyümölcsöt kell együtt elfogyasztani. A nemzetközi ajánlások is úgy szólnak, hogy zöldséget és gyümölcsöt minél többet, ott grammokat így nem is nagyon határoznak meg, de hogy körülbelül a tányér felén mindig szerepeljen valamilyen zöldséggyümölcs. Azért nem választják szét fiziológiásan, hogy a zöldség jobb lenne, mint a gyümölcs, mert az egészségvédő vegyületek, antioxidánsok, polifenolok, amik gyulladáscsökkentő hatásúak, krónikus betegségek megelőzésében bizonyítottan szerepet játszanak, ásványanyagok, vitaminok, rostok, ezek a gyümölcsökben ugyanúgy benne vannak. És azért, mert 5%-ban vagy mondjuk 10%-ban megtalálható bennük a gyümölcs cukor is, hála Istennek, tök finomak, ezért szeretik az emberek a gyümölcsöket nagyon. És tök érdekes a felmérés, én nem vagyok jó statisztikákban, de hogy az emberek sokkal nagyobb számban mondják azt, hogy szeretik a gyümölcsöt, mint amennyien valóban fogyasztják. Tehát, hogy persze, szeretem a medgyet, és mikor ettél utoljára medgyet, már nincsen medgyszezon, vettél azóta aszalt medgyet, vagy vettél fagyasztva, vagy befőtt formájába, hogy beleragd a sütibe?
Mi van ezekkel a feldolgozottakkal? Tehát, hogyha asszalva van az a gyümölcs, akár benne egy műzlibe, vagy hogyha lekváros kenyeret készítek, az is ér, jó. Az is az számít.
Abszolút a számít, főleg, hogyha házilag készítette valaki a lekvárt, és nem egy tonna cukrot rakott bele, hanem mondjuk 20%-ban van benne cukor, vagy 10%-ban, mondjuk ezt így nehéz meghatározni, mert a gyümölcse is válogatja, de mondjuk ezt szilva lekvárba, vagy én most fügelekvárt készítettem, mert sok fügét kaptam, és hogy véletlen se rohadjon rám egy darab se abból a ha már ajándékba kaptam, mert ugye a füge sajnos elég drága tud lenni. Megfőztem lekvárként, és egy gram cukrot se raktam bele, és attól, hogy hőkezelve van, van egy-egy hőérzékeny vitamin, aminek a mennyisége csökken, vagy gyakorlatilag eltűnik, de attól az ásványanyagok, hőstabil vitaminok, azok ugyanúgy jelen vannak, a rost tartalom sem tűnik el teljesen, átalakul részben, de nem tűnik el, illetve azok a bioaktív anyagok, amik egészségvédő hatásúak, mondjuk így antioxidáns néven lehet rájuk hivatkozni, ebből van olyan, ami a főzés hatására egyáltalán nem megy tönkre, sőt, mivel szublimál víz, ezért koncentrálódik az értékes hatóanyag tartalma a gyümölcsnek. És ugyanez a helyzet az aszalványok esetén is. Én ma például megyek majd vendégségbe délután, és tudom, hogy ott van gyerek is. Hát nem gumicukrot fogok venni, hanem van otthon mindig tartalékban nálam aszalgyümölcs, ami hozzáadott cukor nélküli. És hogyha nincsen hozzáadott cukor abban az aszalgyümölcsben, és ez nagyon sokfélébe megtalálható, egy hazai barack, szilva, körte, alma megy, amit így a piacon meg tudok venni, vagy bolti verzióban is megtalálható a szilva, a barack, vagy egy datoja,
almát
vagy
almacsíps,
mangó, ananász, ezekben nincsen hozzáadott cukor, hanem csak a természetes cukortartalom van benne, és ebből megenni egy kis adagot, az tök oké, és én például most aszalt ananászt fogok vinni ajándékba, mert tök jó megvan az a rágós gumicukor feeling, amit a gyerekek, meg amúgy a felnőttek is tökre szeretnek. Szóval abban az annyi csak a kulcs, hogy amíg megennék friss cseresznyéből 200 grammot, addig az aszalt cseresznyéből mondjuk egy ilyen 40-50 grammot fogok megenni, szóval szerintem, ahogy a gyerekeknél, úgy a felnőtteknél is, az egészséges életmódnak szerintem egyik kulcsa a pici dobozok, vagy a jó tároló edények. Nyilván, ugye régen az volt a szokás, hát hogy a tejfölös dobozba belerakni a pörköltet, most a másik típusú dobozra hívnám fel a figyelmet, ami legyen picike, és igenis abba tegyünk, hogyha más nincs otthon, mert nem volt friss, vagy megettük tegnap vacsora után a barackot, hogy ne az a jó finom puha barack ne romoljon tovább, és nem maradt más, de tennék valami az uzsis dobozba, akkor egy kis asztalgyümölcs, meg olajos mag, az mindig nagyon jól jön. Vagy mondjuk egy tábla csokiból az ember nehezen tudja megállni, hogy egy-két kockát tegyen, de egy pici dobozba belerakni egy marék mandulát, meg két kocka étcsokit, meg három szem aszalt tök finom, nem kellett készíteni rajta semmit, és a pici dobozba belerakva tök guszta, és nem néz ki furán, hogy ilyen pici, és közben tök elég. Szóval néha ilyen csak ilyen
trükkök.
Fókuszváltás.
Nagyon jók ezek a trükkök. Egy kicsit az életkorról már így szó került, hogy a gyerekeknek a csomagolás, meg hát nem csak a gyerekeknek, mert az is fontos, hogy ne éhezzünk egész nap mi sem, és akkor hirtelen bele robbanunk a konyha hűtőszekrény, meg a spejsz háromszögbe, és akkor mindent, amit a kezünkbe kapunk, megesszünk, szóval magunknak is csomagoljunk. De ennek kapcsán eszembe jut Monsbart Sarolt a neve, aki ugye nagyon fontosnak tartotta, hogy 40 éves korba cseréljük le a tányérunkat, és kis tányérból legyünk
minden. Fú, ezzel
minden.
Nagyon nem értek egyet, de nem szólok bele. De, mondjátok tovább a kérdést.
De hogy azért a mennyiség, az fontos. Most az életkorokra szeretném, hogyha terélnénk a szót, tehát hogy mozgásban is, meg étkezésben is nem mindegy, hogy mikor mennyit, nem?
Ez így van, tehát aki aktív életmódot folytat és sportol, annak sokkal több energiára van szüksége, de fontos, hogy ott sem csak a szénhidrátból meg a fehérjéből kell többet fogyasztani, hanem bizony az aktívabb életmód mellett több antioxidánsra van szükségünk, és több zöldséget és gyümölcsöt is kell fogyasztani sportolóknál. Ezzel az időskori tányér lecseréléssel én azért nem értek egyet, de ez fogyókúrázóknál is ez van, hogy kis tányérból esznek. És akkor elmegyek egy rendezvényre, és akkor ki vannak rakva a kis tányérok a svédasztalos reggelinél, és így nézek, hogy és akkor most miből egyek? Mert hogy nem kisgyerek vagyok, miért ennék kis tányérból, és akkor oda megyek a nem tudom tálalóhoz, és kiveszek magamnak egy nagy tányért, és néznek, hogy ebből mi lesz. Ja, hát az, hogy a tányér felét telirakom zöldséggel, gyümölcsel, egy nyambat saláta, ami nincsen szétvágva kicsire, olyan nagy, hogy elfoglalja az egész tányért. Most, ha kis tányért veszek, akkor hova rakom azt a sok zöldséget? Szóval időskorba, 40 az még nem idős, de hogy egy bizonyos kor után, főleg ha elindul akár a menopauza környékén az, hogy az anyagcsere kicsit lassul, érzi az ember, hogy átrendeződnek a szövetek, meg így a struktúra kicsit változik, olyankor persze a kalóriadús nyersanyagokból kicsit kevesebbet kell lenni, de a zöldségekből, a gyümölcsökből, a rostforrásokból, meg még talán egy kicsit többet. Fehérje forrásokra ugyanúgy szükség van. Jó minőségű szénhidrátokra szintén, szóval nem cserélném rá kis tányérra, meg én átkozom a kis magyar kis savanyúságos tányérkákat, amibe belefér 3 darab pici uborka felcsíkozva, hogy többnek nézzen ki, és amikor megkérem, hogy nekem abból hozzanak dupla adagot, akkor még mindig csak annyi, hogy szabad szemmel alig látom a tányéron a zöldséget. Szóval, hogy értem a jó szándékot abban a tanácsban, és mondjuk igen, a süteményből az a nagy szelet, ami néha a cukrászdákban van, az nem egy desszert mennyiség, hanem az kb. Kiadja a főétel kalóriatartalmát, tehát például sütiből adom, hogy legyen az egy falat, vagy egy darab makaron, az egy annyi desszert beleférhet minden nap, de egy nagy szelet sütemény nem, abból legyen kicsi az édességekből. De a főétkezéseknél nagy tányér, sok zöldséggel.
Ez az üzenet igazából, hogy lehet minden, csak a zöldség meg a gyümölcs legyen több. Tehát ugye az nagyon kevés ezek szerint a mi életünkben.
Átlag 150 grammot fogyasztanak a magyarok gyümölcsből. Mennyi pedig helyett? Ha belegondolunk, most csak a gyümölcsről tudom ezt a statisztikát, így gyorsan mennyit mondom, kellene? Hogy ezekben rossz vagyok. Hát egy nap, hogyha azt nézzük, hogy 5-ször eszünk körülbelül, de mondjuk vegyük azt, hogy 500 g zöldséget, gyümölcsöt kellene megenni. Amúgy szerintem ez borzasztóan kevés, inkább az 1 kilóra kellene törekedni, mert, de ezt gyorsan levezetem, ez egy levegőre is el tudnám mondani. Szóval, hogyha reggelire megeszünk egy közepes méretű paradicsomot, simán lesz 150 g, meg még eszünk hozzá egy kis uborkát is, mert szezonja van, simán 200 g zöldséget megettünk. Napközben megeszek egy közepes méretű barackot, az simán lesz 150-200 g. Ebédnél mondjuk megeszek egy tök főzeléket, alaphangon biztos, hogy mindenki 200-250 g tökből készíti per fő a főzeléket, legalábbis nagyon remélem. Már fél kilónál már bőven túl vagyunk, ugyebár. És akkor még délután megeszek egy kis dinnyét, mert hiába van szeptember, dinnye még mindig elérhető. Abból is könyörgöm, mindenki egyen meg 200 g-ot egyszerre, még akkor is, hogyha cukorbeteg, de ez más téma. És akkor még vacsorára is, nem tudom, mi cukkinis fokaccsát sütöttünk, hát nem tudom, 3-400 g fokaccsát elhasználtunk hozzá.
Jó, akkor megvan, akkor nem olyan sok.
Nem.
De hogyha most ezt a kor dolgot szeretném a mozgásba átültetni, akkor ott van azért ilyen, vannak ilyen határok a korban, hogy mit sportoljunk, gyerek mit sportoljon, mit sportolhat, mit sportoljon valaki, aki 40-50 év fölötti, vagy ha 80 éves, akkor mit sportoljon. Szóval vannak ilyen ajánlások azért?
Természetesen vannak egészségajánlások, meg vannak edzésajánlások, a kettő nem teljesen ugyanaz. Én a mitre annyit mondanék, hogy szerintem bármit, amiben örömét leli, és amilyen edzésre, vagy mozgásra rávehető és szívesen csinálja, az minden életkorra tökéletesen igaz. A gyerekeknél egyébként 60 perc volt az ajánlás, napi 60 perc mozgás, ez azt jelenti, hogy gyalog ment suliba, fogocskázott az udvaron, és aztán adott esetben volt vagy volt testnevelés órája, vagy nem. Ez nagyon könnyen összejön, ugyanúgy, ahogy itt elhangzott a táplálkozásban is, gondolnánk mi. De a mai trendek azok azt hozzák, hogy a gyerekek játékaiból eltűnt a mozgás, egyre inkább tűnik el, és nagyon szeretnek olyanokat játszani, amiknél ülni kell, és képernyőt nézni például. Tehát igazából én arra hívnám fel a figyelmet, hogy érdemes ezt tudatosan egy kicsit csökkenteni, vagy akár nagyon, és azt a szabadidőt, ami egy gyermeknek megvan, a szüneteket a suliban, a délutánt, azt egyszerűen hagyni szabadon játszani, és valamilyen mozgással megtölteni, vagy aktívan menni suliba, vagy bárhova, zeneórára, ha éppen megyünk, illetve bármilyen mozgást választhat a gyermek, ha szeretne és szívesen jár, minden működik. Ami kifejezetten a határokat megszabja, az az, hogy nagyon korán elkezdeni heti 5-7 edzésre járni, vagy akár 14-re és egy sportágra ráállítani a gyereket 4 évesen, mert hogy szertornázott apa, anya, hát ő is szertornázzon, a torna szuper, az, hogy koordinációt fejlett, szuper, viszont az, hogy csak azt, csak úgy nagyon keményen, az nagyon hamar kiégéshez szokott vezetni, tehát a túl korait, az óvodában való nagyon egysíkút azt nem szoktuk ajánlani, egyébként ez nagyon ritka, inkább az inaktivitása ellen harcolunk, mint a túl korai ellen, úgyhogy bármit. Fel, és itt 60 perc volt az ajánlás, de ez megnövekedett 180 percre, és...
Egy napra?
Egy nap, de ez csak amit jó lenne, ha szaladna 3 órát, 2-3 órát. De óvisra gondoljunk, aki egyébként 5-ször ennyit is szívesen tenne, inkább minket zavar. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy mozgás nem a mindennapos edzésről beszélgetünk, az egy másik lapra tartozik. Úgyhogy a gyermekkor az inkább az aktív játék irányába, és a kevés képernyő időre utal.
Sajnos közeledünk a műsoridő végéhez, úgyhogy még megkérem Réket, hogy még egy mondatban mondja el ezt a sportválasztó lehetőséget, ugye az Európai Sporthetet még egyszer, hogy mi az, ami legközelebb áll most hozzánk, ahol...
Igen, tehát én szeretném akkor arra buzdítani a hallgatókat, hogy nézzék meg ezt a www.europaisporthet.hu honlapot, ott a mozgástérképet, és rá fognak tudni szűrni helyszínre, időpontra, és meg tudják nézni, hogy az ő lakóhelyükhöz közel mikor milyen mozgás lehetőség van.
Ez felnőtteknek van csak?
Alapvetően felnőtteknek, de családi programok is vannak, vannak zárt események is regisztrálva, amiket egyetemek saját hallgatói körben regisztráltak. A mi célcsoportunk a teljes lakosság, úgyhogy mindenféle fajta mozgásformát megtalálnak ott.
És egyébként a sportágválasztó is közelek, szeptember 12-e, 13-a talán.
Igen, egészen
gyerekeknek, biztosan. Kifejezetten gyerekeknek szerveznek ilyen lehetőséget. Igen. Több városban. Viszont most a műsoridőnk végén elbúcsúzom a hallgatóktól is, és vendégeinktől is, ezért majd folytatjuk még ezt a témát. Tehát velünk volt Laca Gyöngyvér, rekreációs tanszékvezető a TF-ről, Veres Réka, az Európai Sporthét koordinátora, Szabó Adrien dietetikus, a Semmelweis Egyetem szakrendelő intézetének munkatársa. Köszönöm, hogy itt voltak. Bolyás János, Bögös Herrietta nevében is búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.
Most tudnod kell.